Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Feltételes megállók. Harmadik rész.
Reggeli kávézás. Szeretem az őszi hideg szobákat. Ülni kora reggel összehúzott köntösben a kitárt ablaknál, vagy a tetőn. Párolog a völgy, meg a csésze kávé. Ez hűl, amaz melegszik. Sokasodik a piros, meg a sárga, fogyatkozik a zöld. Pereg a sárba, a sok levél. Halomban a nyár devalvált pénze. Oly sok, oly semmit érő. Lassúdan kékbe vált az ég hambas szürkéje, enyészőben az enyhe borzongás. Közelednek a nappal dagály, türelmes, óriás toló hullámai. Kezdhetek folytatódni. Megadom magam egy személytelen felszólító módnak.
A Sussex kertek tavaszi fái. A Sussex kertek tavaszi fáit télidőn láttam meg virulni, és akkor elhatároztam, nekem itt egyszer laknom kell, és ez meg is történt. Igaz, szobámban a hideg vízcsap is alig működött, de a Sussex kertek egyik platánfája tenyerelt elém a levegőbe, és az itáliai mód előrehajló homlokzat mészkőfala kellemes fehér-sárgán pergett még a galamblábak nyomán is. Padlóm szőnyege fel volt nyesve, ajtón fugáin csorgott a magasabb emelet fürdővize, és a lépcsőházban Kolumbusznak érezhettem magam, Santa Maria feliratú lepedők, függönyök tömege borított el néha. Viszont a konyha személyzet a kis ajándékokért, meg a nyáron is viselt barna repper sapkámért, meg mit tudom én, délután kanna kávét, brióst rakott az ajtóm elé, és a Sussex kertekben éjj fél kettőig is zajlott az élet. Zenével autók köröztek, küszöbökön emberek ücsörögtek, veszélytelen, kedves volt az egész ügy, és én egy nagy viaszgyertyát égettem hajnali fél négyig Spérom halála évfordulóján az ötödiken, és másnap egy senki sem alszik, Nessun Dorma, kalafáriája ló futott számomra, Hédokban, Yorkban, mit tudom én, láttam képernyőn csodás belvárosi irodám. És ebben a Sussex világban keletkeztek ezek a versek, melyek katalizátorai voltak, mint egy a többi ciklusnak. Hát Churchill lakhelyének helyét tényleg láttam, és a többi, de máshova nem fértek, történeti érdekességük is van, és főleg azért, hogy Arany János Petőfi társaságában itt ugrott nálam Szép Ernő mellé a költészeti slágerlistám élére, és boldog vagyok, hogy velük azonos nyelven igyekezhetem beszélni. Az ember Churchill. Egy parabola antennára emlékeztető kék emléktáblára, mely azt hirdeti, hogy itt lakott te házhelyén, ma már romja se házban, ő, hogy szinte én. Az ember Churchill ilyet egy idő után magával hurcol. Bornemisz Devián. Arany Jánosnak. Tudom is én számos tanúsága szerint, nem vagyok infámos, csak valami legyint. Megjegyzés, tudom is én aféle, jóféle Isten. T.D. sírverse. Égi királyság földi lovagja, végre mi vár rád, kezdve kiadja. Tűnni csak annyi, újra eredni. Járj, odahagyni, s visszaszeretni. Csikorgó arany. Még amíg alakulnak, így úgy a körben járok. Mi el nem hanyagolhat, annál is közben járok. Több vagy kevesebb nem lesz, ami végre egészre. Mégis szükséges ehhez a részek késztetése. Ez sose hanyagulhat.
Feltételes megállók harmadik rész. Tandori Petri problémák. Közreműködik Petri György és Tandori Dezső. Az első beszélgetés. Résztvevők Mészáros Sándor, Forgács András és Margocsi István.
A 70-es évek elején közel egy időben jelent meg két verses kötet. Tandori Dezsőnek a Sárga könyve, a második verses kötete az Egy talált tárgy megtisztítása 1973-ban, és Petri György első verses kötete 1971-ben a Magyarázatok M számára. Az utólagos visszatekintés számára valahol itt egy határpont mutatkozik. Legalábbis ez a két verses kötet megjelenése néhány más társával, Oravetszel és mindenek előtt Váradi Szabolcsal, úgy tűnik, hogy valami másképpen történik ebben a új magyar lírában. Az első kérdésem beszélgetésünk részvevőihez, Forgács Andráshoz és Margocsi Istvánhoz az, hogy miben jelent ez váltás, ez a költész, ez a két verses kötet és ez a két költészet megjelenése a magyar költészetnek, és beszélhetünk egyfajta szelíd fordulatról az irodalomban.
Amikor a Petri kötete a kezembe került a Magyarázatok M számára, akkor nem volt tisztában az akkori líra összes vonulatával. Tehát akkor olvastam, szorványosabban olvastam, visszafele, tehát egy perspektívikus képen van inkább erről, és nincsen egy szinkron élményem erről. Tehát erre a kérdésre igazán nagyon pontos választ nem tudok adni, de egy utólag visszatekintve nyilvánvalóan egy, ha nem is nagyon éles fordulat, hiszen vannak előzmények, akár Vas Istvánnál, a T.S. Eliot fordításainál a Petrire mindenképpen, és hát a Váradi Szabolcs is abba a körbe tartozott, ugyanúgy, ahogy a Tandor is kötődött a Nemes Nagy Ágneséghez, és így tovább, most nem akarom felsorolni. Ilyen értelemben nem, valóban nem tűnik, ha szigorúan nézem, egy radikális fordulatnak. De mindenképpen látszik a költői nyelvnek egy nagyon éles megváltozás, ami mind a mai napig egy érvényes formulának tűnik. Ezt tudom most így rögtönözve erre válaszol.
Én úgy gondolom, hogy a fordulat az elég éles volt. Jól lehet, a két könyv egészen másképpen funkcionált a irodalmi életben, egészen más reakciókat hívott elő. A 60-as évek végére ugyanis én úgy látom, hogy az addigi magyar költészet néhány nagy vonulata, ő teljes világba borult, nagyon sok, nagyon nagy eredményt hozott, akár a Vörös Sándor, akár a Pilinszky Lihájára gondolunk, akár a Juhász Ferenc Nagy László féle vonulatnak a nagyszabású gesztusaira gondolunk. Ugyanakkor azonban úgy látszott, és most így visszatekintve talán még jobban látszik, hogy ezek a nagyszabású költői vonulatok elérték a maguk csúcspontját, és tulajdonképpen megújulásra már nem voltak képesek. Nagyon érdekes, hogy a 60-70-es évek fordulóján tulajdonképpen hirtelen állt be egy egészen más típusú líhának az igénye, elsősorban persze Petri Tandori föllépése kapcsán, de más költők előhetőhelyése kapcsán is, és ez két nagyszabású változásban volt lemérhető. Az egyik a költői szerepnek a radikális átértékelése, ebben tulajdonképpen Petri szubjektív vallomásos szerepről szóló líhája a paradigmatikus, a másik pedig a költői nyelv felfogását illető változás, amiben hát Tandorinak a radikalitása az azt hiszem napjainkig tartó elmúlhatatlan hatást okozott. Én azt gondolom, hogy Petrinek az a nagyszabású gesztusa, ami a szubjektív, szubstanciális költő fogalmát átértelmezte olyan értelemben, hogy minden egyes gesztust, a legnagyobb szabású közösségi igényi gesztust is kizárólag magánemberi értelemben hagyott érvényesülni, hogy jól lehet a politikát, a társadalmi kérdéseket mind költészetének tartományán belül tartotta, de mindezt egyáltalán nem elvontan, nem külsőként, hanem mint magánéleti, mondjam, érzelmi megnyilatkozásainak körébe tartozó dolgokat kezelte. Ez a magyar költészetnek hagyományában egy egészen újfajta gesztust jelentett. Nem elsősorban, én úgy gondolom, nem elsősorban akkor is érződő radikális politikai tartalmai miatt volt nagyszabású és átütő ez a költészet, hanem az, hogy politikai jellegű üzenetét egy más típusú költői szerepnek övén tudta előadni, és ez a költői szerep, ez visszamenőleg is kétségbe vonta mindenféle kozmikus, nem kozmikus, nemzeti, nem nemzeti, profétikus, vagy egyáltalán a magánemberi szintet meghaladó költői szerepnek az igényét és lehetőségét. Nem véletlen az, hogy éppen Petai esetében beszélhetünk arról, hogy megismétlődött a magyar irodalomtörténetnek egyik furcsa befogadástörténet. Ez pedig az adjendhelyi befogadástörténet. Jól lehet, Petai költészetének nagyon kevés köze van Adihoz, a befogadástörténete úgy látom nagyon hasonlatos. Petainek a gesztusaiban, és még egyszer mondom, nem elsősorban tartalmi jellegű, politikai jellegű gesztusaiban, hanem szelep gesztusaiban egy nagyon jelentős értelmiségi generáció és értelmiségi csoport fölismerte önmagát, és emiatt teljes testével és lelkével kiállt mellette. Tulajdonképpen, furcsa módon, ilyen értelemben egy ilyen helyettesítő szelepbe is belehelyezte volna Petait, csak hogy Petai éppen azáltal, hogy ezt a szerepet óhajtotta folyamatosan kétségbe vonni, ezt a helyettesítő szerepet óhajtotta egész költészetében megsemmisíteni, mindvégig ellenállt. Emiatt Petai végig szimbolikus figurája lett ennek az értelmiségi csoportnak, költészete szimbolikus figurája lett ennek a csoportnak, csak hogy éppen ezt a szimbolikus funkcionálást nem volt hajlandó költészeti, politikai eszközökkel, verseivel beteljesíteni. Nagyon furcsa módon egy picit hasonló Tandorhely esete is. Tandorhely, amikor ebbe a második kötetbe, a Találtárgy megtisztításában, tulajdonképpen szabadjára engedte a kategóriája, ha most nem térnék ki, hogy avantgárd vagy neo-avantgárd gesztusrendszerét, teljes humoros gesztusrendszerét, játékainak özönét, konceptuális ötleteinek özönét, mindez szabadjára engedte, beöntötte könyveinek lapjait, kiöntötte a közönség elé, akkor egyrészt a hagyományos költői szerep szubjektivitását teljes mértékben kétségbe vonta, másrészt pedig a hagyományos magyar nyelvező, nyelvszépítő gesztusoknak a kétségbe vonását is megtette. Tandorhely azáltal, hogy a nyelvet kicsavarta, szétszerelte, elemeire bontotta az elemeket, egészen más rendszerbe rakta utána össze. Ezáltal a nyelvnek szépségét, amelyre a hagyományos magyar költészet felfogás olyannyira épít, tulajdonképpen megsemmisítette, és a nyelvnek a funkcionálását, a nyelvnek a használatát, a nyelvnek a mindenhez való felhasználhatóságát állította költészetének központjára, és ezáltal lehetett olyan nagyszabású sikere, olyan nagyszabású a továbbiakban is hatása.
Talán sikeres túlzás, mert éppen az volna a következő kérdésem, hogy miért rekedt ki bizonyos értelemben a kortárs díraértelmezésekből a Tandori féle politikai és szemléleti váltás, mert nagyjából azt érzékelhető a 70-es évek líra felfogásában, lírai értékrendnek a kimunkásában, mint hogyha a magyar líra nem akarta volna tudomásul venni azt, ami a 70-es évek elején elsősorban Tandori költészetében lezajlott. Nevezetesen arra gondolok, amire az előbb Margócsi István utalt. Részben megmaradt egy késő nyugatos verseszmély, az újholdas és a népi poétikák, a népi költészet politikájának normatív kényszere, és véleményem szerint ezért zárul ki az értelmezésekből, mert pontosan azt a, mondjuk nevezzük az egyszerűség kedvéért, Babicsi versmondatot, amit a magyar költészet, vagy nyugatos versmondatot, mint egy jó 50-60 évig használ. Tandori alapvetően desruálja, de minthogy az egész 70-es, 80-as évek magyar lírája, legalábbis a mondjuk a jelentős és kevésbé jelentős teljesítményeiben, ezt eliminálni akarja. A Petri befogadás történeténél meg abban egyetértek, és ebben véleményem szerint igazad van, hogy bizonyos értelemben egy félreértés történt a Petri költészetének felfogása kapcsán, mert mindenáron egy reprezentatív költői személyiségnek gondolták el.
Ez egy nagyon bonyolult játéka magának a költőnek a szereppel. Úgy gondolom, hogy ő egyszerre tudott egy rendkívül, hát a magánélete minden eseményéből ekvivalens értékű verseket írni a politikai indulatainak, vagy az elemző filozófiai elemző készségének, vagy a nyelvfilozófiai verseivel egyenlő értékű verseket tudott írni, egyenlő súlyú verseket tudott írni. Másrészt viszont, hogy úgy mondjam, azért alapvetően ő is a nagyköltőség körül írja meg a már kezdettől fogva líráját, amit egyébként finoman körültapogatva az istenes verseinél lehet megtalálni. Tehát egy olyan mértékig teremtő személyiségként ábrázolja egy tükrözött módon az Istent. Meglepő módon ő, aki azt mondja, hogy vallásilag a muzikális, Max Webert parafrazálva, amiben, hát, és sok más motivumban megtalálhatjuk ezt a váteszi adis szerepkört, ami egyébként ilyen értelemben egy folyamatosságot mutat. Én nekem borzalmasan tetszett, amit itt hallottam a radikális fordulatról. Mindazonáltal nagyon érdekes, hogyha az ember a Petri verseket olvassa, akár ma, akár akkor, vagy éppen a költővel erről a dologról beszélget, akkor számára önmagát egy tökéletesen konzervatív, a szó legszorosabb értelemben konzervatív szerzőnek tartja, aki legkonzervatívabban használja a nyelvet, rendkívül ritkán használ, bár előfordul vele akár lábjegyzetet egy vershez, vagy egy képi formulát, általában mindig gondosan meg vannak írva a versei, és a folytonosságra, hát egy lírai teremtői folytonosságra helyezi a hangsúlyt, állandó utalásokkal a lira történet más figuráira, gondosan beépítve magát a panteonba, gondosan kiválasztva, hogy ő hogyan nagy költő. Én nagyon fontosnak tartom, hogy ne bagatelizáljuk el ezt a kérdést. Más kérdés, hogy félreértették-e? Tehát, hogy mennyiben volt félreérthető? Na most azért talán a 68-at meg kéne említeni, mint egy fordulatot, hiszen tudjuk, hogy a Magyarázatok M számára az 68 után íródott éppenséggel azon a nyáron, vagy azon az őszön, két hónap alatt egy zárt lakásban, tehát egy zárt teljesítménynek lehet tekinteni. És ilyen értelemben, tehát majdnem regényszerűen zárt ez a Magyarázatok M számára kötet. Ilyen értelemben valóban van benne számomra is egy a Petri költői önértelmezésében egy fordulat, hiszen ő már letett arról, hogy költő legyen. Elnézést, hogy ennyire biográfikus utalásokat teszek. Tehát úgy gondolom, hogy az bonyolítja azért nagyon a képletet, hogyha ő megmaradt ebben a 68-as, tehát a 68-as kiábrándulásnak az értelmiség egy bizonyos része, 68-as kiábrándulásának indulati terhét ő vitte tovább a lírájában, és ez a Tandoriról ilyen értelemben direkte nem mondható el, akkor azok az emberek, akik a Petrit reprezentatív költőnek tekintették, azok ugyanazon mentalitású emberek voltak, és megtalálták benne ennek a sorsára kivetített reprezentatív karakterét. Tehát ilyen értelemben nem volt egy akkora félreértés. Más kérdés, hogy aztán egy betiltott költő lett, már mint a második kötete után, a körülír zuhanás után, ami pár évvel később jelent meg, és akkor számizdatokban jelent meg, ami tovább szűkítette a befogadói kört, és kirekesztette a hivatalos kritika köreiből. Tehát ezek nagyon konkrét történeti tények, amiknek semmi köze esztétikai megfontolásokhoz.
Érdekes dolog, amit Forgács András mond, mert éppen a tanulmányával áll némileg szembe, azt gondolom, amit állítasz. Tudnélik, amit gondolsz, vagy mondasz, azt nagyjából Fodor Géza állítja könyvébe, és az egész pályaszakaszát tekintve az értékítéleteit el tudom fogadni, de ezt a 68-asság, a 68 utániság helyzetének költője, azt gondolom, hogy ez az első két kötetére, vagyis az első pályaszakaszára érvényes. Utána a Petri költészet folyamatosan destruálja, aláássa, kétségbe vonja, és a késői költészetét, mondjuk az Azt hiszik környékén, és ami utána történik, azt gondolom már nehezen írható le ezekkel a fogalmakkal.
Egyetértek, de hát a kérdésed arra vonatkozott, most kifejezetten a 70-es évek elejére, tehát direkten, célzottan, nem a Petri egészére vonatkozik. Na most, ami azt illeti, valóban én írtam a Gyuriról egy tanulmányt, ami jelenkorban megjelent, és Petri György a szemlélődő költő címmel, ahol megpróbáltam a politikai költő szerintem téves, akkor tévesnek vélt címkéjét levakarni róla, és utólag olvastam el a Fodor Géza tanulmányát, ami egyébként már az én tanulmányom ismeretében íródott, hozzá kell tennem, és több ponttól érintkezik azzal. És ilyen értelemben, és hozzáteszem még, hogy a költővel való beszélgetések után beépült a szempontjaimba ez a 68. Én akkor fiatalabb voltam, 16 éves, tehát abszolút nem tartoztam azokhoz a körökhöz, ahol ez olyan radikálisan hatott volna a gondolkodásmódra.
Na most ez a 68-asság természetesen tartalmilag rendkívül fontos, de hát Petri költészete azokra is rettenetesen hat, mint hogy te is említed, akiknek a 68 utániság nem kizárólagos meghatározó élménye, vagy akik a 68 utániságot esetleg egy hosszabb periódusra is kiterjesztve élik meg, élték meg, stb. Stb. Na most itt ezért gondolom én, hogy itt volt ugyanakkor, amikor Petri politikai jellegű Léha félét művelt 68-as ő mi voltából, 68 utáni mi voltából kifolyólag, volt egy olyan gesztusa, ami ugyanakkor ennek a 68 utániságnak éppen politikai formáját találta meg, méghozzá az, hogy a politikai szférát azt nem önállóként használta ő verseiben, nem központi témaként építette be verseibe, hanem úgy, mint olyan emberi dokumentumot, olyan emberi tevékenységet, ami ugyanazon a szinten van, mint a mindennapi életvitele, mint a szerelem, mint a munka, mint a költészet, csupán egyik szférája az ember életének, sajnálatos módon, hogy egy olyan szférája, ami időnként fenyegetővé tud nőni felé, ugyanúgy, mint ahogy egyébként más szférák is fenyegetővé tudnak nőni az egyén felé. Most éppen ezért jól lehet a politikai tartalmak nyilvánvalóan, a költészet és a költőszerep egyáltalán nem politikai, és ilyen értelemben egyáltalán nem reprezentatív. A reprezentatív annyiban, amennyiben egyébként hát minden költői megnyilatkozás kicsit a reprezentatív, hiszen azért tetszik nekem egy szerelmes vers, mert van fogalmam, érzékem, képzetem arról, hogy milyen lehet szerelmesnek lenni, és éppen ezért az a szerelmes vers is reprezentál engem, amelynek egyébként születési körülményei, adott szereplőjéhől alkalmasint fogalmam sincsen. Ugyanígy az a politikai költészet is megfosztódik a rögtön az első pillanatban konkrét aktuális politikai jellegétől, konkrét aktuális politikai szerepvállalásától, és csupán csak ilyen beleilleszkedvén minden más közé fog funkcionálni. Ilyen értelemben a Petri féle szerepvállalás nagyon radikálisan szemben áll mondjuk egy Ady Endre féle szerepvállalással, nagyon élesen szemben áll mondjuk egy Nagy László féle szerepvállalással, semmiféle általánosító, jelszóféle valamit verseiből, verseinek gesztusaiból kiolvasni nem lehet, és nem csak amiatt, mert mondjuk a kétségbeesés negatív gesztusa alkalmasint nem használható semmiféle jelszószerű megnyilatkozása. Szerintem éppen ezért lehet az, hogy Petri nagyon nagy hatást tett egy csomó olyan költőhely is, akinek egyébként semmiféle politikai indítatása a továbbiakban vagy alkalmasint előtte nem volt.
Ez a hatás, ez párhuzamos, nevezhetjük mondjuk a Marmót, megnevezhetjük itt, hogy nagyon ugorva egy lógrásban, nem, párhuzamos volt a Váradi Szabolcs, a Tandori Dezső, és egyebek költészet, nem volt egy ilyen tiszta petriátás. Azt akarom mondani, nagyon jó, amit mondasz, és borzasztóan tetszik, csak egy kicsit doktriner. Tehát, hogyha egy ilyen sort mondok, hogy két számot mondok, 68-56, összeadhatjátok, kivonhatjátok, nem tudom, hogy folytatódik végül, aljaságotok, számtalan tana, így fejeződik be. Tehát két számot mondok, 56-68, összeadhatjátok, kivonhatjátok, ez egy Petri vers idézet. Az az igazság, hogy ő sem ellentmondásmentes. Tehát nagyon jó ezt így megfogalmazni, ő magát Dolognak tartja, ő magát Horáciusnak tartja, Vergiliusnak tartja, Baudelairenek tartja, a millió dologgal azonosul, és ugyanakkor egy homopolitikusnak is tartja, aki mondjuk ugye éles gesztussal ezen az őszön kilépett az SZDSZ-ből, amivel éles gesztussal fura módon belépett, ez csak, bocsánat, hogy ilyen életrajzi adalékokat mondok. Tehát azt akarom mondani, hogy ne legyünk ennyire doktrínerek. Tehát azért Petri költészetéhez nagyon élesen hozzátartozik az, hogy élesen szélső értékeket mond ki a politikában és a szerelemben is. De ahhoz, hogy a politikában gyűlölni tudjon, mert kifejezetten ilyen értelmű, éles, indulatos versei vannak, az indulatot most nem a Fodor Géza értelemben mondom, ahhoz mély politikai meggyőződésének is kell léteznie mellette, amellett a költői tudása mellett, ami miatt hat. Tehát a versei nem azért hatnak, mert politikai versek. Én abból kezdtem írni azt a tanulmányomat, a szemlélődő költőtől, mindent a nézésre próbálok visszavezetni, és a porra, amit mások is egyébként nem én fedeztem ezt föl, mert rettenetesen irritált pont ez, hogy erre redukálták a költészetét. De nem biztos, hogy akkor közeledünk jól a Petrihez, hogyha úgy tekintjük őt, mint egy homogén verseket létrehozó személyiséget, aki egy szerepet már filozófia szak félig meddig elvégzése után kitalált magának, és ehhez tartja magát, nem?
De ha jól értem, igen, Margócs Istvánban nem feladatom, hogy őt kisegítsem. Ő azt arról beszélt, hogy mintha egy a magyar költészetben hosszú ideig, mint egy jó másfél évszázadig meghatározott költői szereppel való leszámolás történt. Ő ebben az értelemben mondja, hogy a reprezentatív, kitüntetett mandátumos költői szereppel való éles szakítás.
Ez egy látszat. Sajnos nem lehet ezt nagyon pontosan éppen az utolsó írásában, ahol azt mondja, hogy elvették a cuclimat, már mint az ellenzéki létezés lehetőségét, ez egy beszélőbeli írása. Ott fejezi ki azt, hogy egy nagy költőnek, vagy egy költőnek egyáltalán sorsa kell, hogy legyen, és úgy érzi, hogy jelen pillanatban is sorsfosztott. Tehát ő végig tisztában volt azzal, hogy egy sorsképletet is megteljesít, nem csak egy versírógép, és a sorsképletet a maga ellentmondásosságában testesíti meg, fejezi ki. Na most lehet félreértésből is valakit nagyon szeretni, tehát félreinterpretálva is nagy költőnek tartani, vagy helyesen interpretálva is rossz költőnek tartani, teljesen mindegy, nem akarok ennek a részleteibe belemenni, csak azt akarom mondani, hogy nagyon pontosnak és találónak tartom azt a megjegyzést, hogy a magánélet, a magánszférának, vagy a magánszerepnek tökéletesen ekvivalens pozíciója van a politikai megnyilvánulásokkal, és ez egy óriási tett, ilyen értelme költői tett, tehát ezt nagyon pontosnak és érzékletesnek tartom, és szerintem ő maga is egyetérten ezzel, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy a hatása egyrészt a 70-es és 80-as években, amikor szamizdatban terjed, de azóta is tulajdonképpen azon a vizen megy, vagy azon a hullámon, tehát a szerep még mind a mai napig paradox módon nem a szerelmes versei révén, nem is nagyon ismerik a szerelmes verseit a Petrinek, tehát azok nem váltak szállóigékké, általában a politikai paradoxonai váltak szállóigékké. Ha megkérdezném most, hogy idézzél szerelmes verseit a Petrinek, nagyon nehéz lenne minden feleségéhez írt verset, de ezeket általában a politikai versei váltak köztudomásúvá. Tehát ahhoz kezdtünk el viszonyulni. Ezzel együtt azt akarom mondani, hogy nem tartom politikai költőnek a Petrit, mert az nem lenne számomra elég. Csak nem szeretném homogén, egy homogén szubjektivitásnak tekinteni.
Hát, mit mondjak el? Hát nem értek egyet. Én nem azt említettem, hogy neki nincsen politikai meggyőződése, én nem óhajtom elfelejteni, hogy ő a beszélő szerkesztője volt, én nem óhajtom ő neki visszamenőleg is elvenni, ha akarod a cucliát. Én úgy gondolom, hogy ez egy más típusú megközelítés. Én úgy gondolom, hogy ő neki a politika sorsalkotó tényezője volt, de a sorsa az messze menően nem egy politikus sors volt. Ennyi a különbség.
És
mivel egy olyan típusú költészetet hozott létre, amelynek egyik döntő alkotó része a politika, de amely egyáltalán nem óhajtja a politikát elhúzni, a politikába bebújkolni ezt a költészetet, hanem éppen fordítva jár, magánéletiségével bújkolja be a politika szféráját is, hiszen állandóan a politikával kapcsolatban olyan személyes érzelmeit, indulatait rögzíti verseibe, amik nem politikus gesztusok, amit te éppen említettél. Gyűlöletét engedi el. A gyűlölet nem politikai kategória. A gyűlölet az a politikai rendszerhez szemben érzett indulat, az nem politikai kategória. Az ugyanolyan magánemberi érzelem és magánemberi megnyilatkozási gesztus, amit az ember az élet más szféráival, szereplőivel, más emberheivel szemben érez. Midőn ilyen érzelmes, indulatos gyűlölettel festi például politikai környezetét, amikor például politikai dátumokat, egyebeket, politikai figurákat beemel költészetébe, akkor ezzel egyáltalán nem politikai célt óhajt elérni. Egyáltalán nem politikailag óhajtja ezeket értelmezni, hanem megemlíti, mint jelenlevő, általa véleménye nagyon súlyosan megítélt tényeket, amelyek egyébként csak sajnálatos alkotó elemei ennél sokkal szélesebben értelmezett magánéletiségének.
Milyen egyetértek, amit mondtál, csak egy megjegyzést teszek, elnézést, hogy én nem arról beszéltem, hogy ő politikus, vagy hogy politikai költő lenne, hanem a befogadásának, egy olyan éppen a szélső értékek megfogalmazásának a képessége miatt, a befogadásának egy olyan fontos tényezője lett, ami mind a mai napig nem múlt el. Én se úgy olvasom őt, ez csak lábjegyzetként. És hát ő maga éppen a Radnóti Sándornak az akkori, még illegális beszélőben megjelent tanulmányára írja azt, hogy hogy én nem akarok semmi más, csak élni, ropogtatván, mint disznó a makkot, a férgestől is tápáló napokat. Tehát pont a legközepén ennek az őrületes, amikor ugye az illegális beszélt szerkesztette, közli a Radnóti Sándorral, aki egyébként erre rájött akkor egy érzékeny tanulmányában, hogy való igaz, ő csak élni akar, őt egyáltalán nem érdekli, hogy mi történik a politikával. Miközben aztán írt politikai verseket is. Itt van egy ellentmondás.
Csak egy nagyon lényeges, ilyen biográfiai adat jutott eszembe a beszélgetések Petri György interjú kötetben említi, hogy ő igazából, hogyha ugye ilyen ellenzék bárgya lett volna, amit egyébként nem állítasz természetesen, de hogyha politikai költő lett volna mondjuk a szónak kitüntetett 19. századi, vagy a magyar líratradícióban 20. századi értelmében, akkor tudott volna mondjuk megbízásra verset írni, mint ahogy szeretett volna mondjuk a
81-es. Az Anzsre és
majd. Igen, és abból is szatíra lett jellemző módon. Tehát, hogy igazából a politikai költészetnek az a magyar líratradícióban megjelenő mandátumos megszólaló, aki kitüntetett alkalmukra, szinte soha nem tud írni. Noha 89 után is van a 301-es parcelláról, és így tovább. De azt gondolom, ezek tematikus értelemben vett. Én azt gondolom, hogy ezek a költészet annyiban különbözik, hogy ő alapvetően a elmúlt 30 évnek is a nyelvi tényeit, vagy nyelvi világát élte meg, és nem a politikai témát költészetként.
Ez is nagyon pontos, és nagyon tetszik, hogy hát ennek a nevezük így Kádár korszaknak a nyelvét tudta egyszerre beépíteni, és egy teljesen más, egy sokkal erősebb, nagyobb, tágasabb költői nyelvvel szembe helyezkedni.
A 301-es parcelláról. Maradjon úgy minden. Az állatkerti dögökkel együtt? Igen. Miért? Hát külön sors jutott nekik? A kötél szelídebb, mint az elaltatás? Én nem felejtek. Nem fenyegetőleg mondom ezt. Ilyen a természetem. Nem tudok felejteni. Másrészt, mit is kívánnék magamnak, ha halott lennék, és visszalátogatnék ide, mint kővendék, hogy hagyjanak már békén. A kegyeletre szarok. Az élőkkel kellett volna irgalmasabbnak lenni, élni hagyni őket. Most már késő. A halál ellen nincs remedium. Özvegyeknek, árváknak, nemzeteknek nincs jóvátétel. Nem érdekelnek a hóérsegének megkésett könnyei. Az én szemem száraz. Nézni akarok vele. Nem túl sok ugyan a látnivaló, de a szürkületben kiélesedik minden. Egy női test, egy faág, arcot pihéj. Nem akarok semmit. Csak nézelődni.
Talán lehetséges, hogy egy másik kört is érdemes volna nyitnunk, mert elfeledkeztünk a másik alkotónkról, és óhatatlanul is gondoltam, hogy a beszélgetésünkben valamilyen módon félrecsúszunk, mert hogy egyszerűen nem lehet, azt gondolom, hogy együtt tárgyalni a két költőt, vagy nagy redukció lenne, mert hogy egészen más utakat futnak, és az, hogyha egyáltalán erre lehetne vállalkoznunk, hogyha a 70-es, 80-as évek Petri és Tandori két nagyon radikális választását nézzük. Az egyiket úgy értelmezik, mint egy teljes egészében ideológiáktól független, de ez ideológikus költészet, a másik meg éppen az előbbi bonyodalmakból adódott, hogy erőteljesen ideológikai, kritikai értelmezése jelenik meg, hogy mi az a különbség, és főként az, ami ilyen általánosabb nemzedéki és szemléleti jegyeken, az az azonosság, ami ezt a költészetet egybetartja, hiszen nagyon foglalkoztatják egymást, hiszen Petrinek is ismeretes a Tandorihoz írott verse, Tandorinak néhány kritikája, megjegyzése, eszéje Petriről, tehát láthatóan két olyan alkotó, aki a másiknak a mozgását azt állandóan észben tartja.
Igen, hát van egy ilyen a tükörmélybe ilyen soká zuhanni, így fejeződik be egy Petri vers, azt hiszem az első, ami TD-höz címez. Úgy gondolom, hogy ez nagyon pontosan megfogalmazta István a beszélgetés elején a nyelvi, ilyen értelemben a nyelvi rokonságot. Tehát a szép versnek a megszüntetése, ez a szép, amit nevezhetünk nyugatos tradíciónak, vagy József Attilai tradíciónak, ami már szinte közhely volt a Petrivel kapcsolatban, ennek a lerombolása rendkívül rokonítja őket, akkor ő a hétköznapi mozzanatoknak, bár a Tandorinál egy elképesztő osztódással, egy elképesztő redundancia jön létre egy ponton túl, amit épp a Petrivel való beszélgetésben, ami egy évvel ezelőtt lefolytattak és meg is jelent, abban egy nagyon jó kérdést tesz föl a Petri, hogy ez nem egy balzaki értelemben vett meg sokszorozás, hanem mintha az életét egy indigópapírral megsokszorozná. Ebben viszont jelentősen különböznek egymástól, hiszen a Petri ritkán szólal meg nagy hallgatásokkal, de való igaz, hogy érzékenyen követve azokat a szünetlen gyártjuk a szonetteket, például van egy ilyen verse, ami finoman utal a Tandorinak egy szonet korszakára, tehát valóban állandóan felel és kérdez, kérdezik egymást, és állandóan olvassák egymás verseit.
Tandorinak a sok változtatása, amit végrehajtott életpályáján, az nagyon nehezen fogható össze. De annyi azért elmondható, hogy a találta egy kötetben ő fölvázolt egy nagyszabású költészeti redukciós lehetőséget, bizonyos mértékig kipróbálta, hogy merre felé lehet keresni a költészetnek a határait. Utána állandóan azt próbálta ki, hogy merre van egy másik határa a költészetnek, és folyamatosan olyan típusú gesztusokat tett, amik egészen az eddigi saját pályájától radikálisan eltérően egy másik irányba tapogatóztak, szintén radikálisan egészen a végpontokig. Hát így jöttek létre ugye azok a versek, hogy a nagy konceptuális játékok után jött egy nagyság, teljesen szabatos, kötött formájú verset stancákban, szonettekben, tercínákban, alkajoszi verszakokban, mindenfélékben. Kipróbálta, hogy mit lehet ezen a területen belül végletes nagyságrendekben csinálni. Utána megpróbált olyasmiket csinálni, hogy ugye prózai szövegeket hogyan lehet versé összetördelni, egyszerűen versorokká szabdalni, hogyan jön létre próza szerkesztésű szövegből vers valami. Utána megpróbált prózát írni, folyamatosan megpróbált többféle prózát írni, kipróbálta ugye a klasszikus detektív regénynek a típusait, a végletekig vívén a dolgokat. Bizonyos mértékig az abszurditásig csavarván minden egyes műfajnak, minden egyes költészeti lehetséges megvalósulásnak az összes adottságá. Nos, ez a nagyszabású, hogy a magyar dalom történetben Vörös Sándor alkalmazott szót megismételje, ez a proteuszi gesztus, hogy minden egyes területen, minden egyes nyelvjáték szerűségben, minden egyes nyelvjáték lehetőségben ki kell próbálni mindent, de hogyha egyszer kipróbáltam, akkor a végletekig viszem. Ez természetesen radikálisan különbözik a Petrinek a gesztusától, aki eddigi kötetei során úgy látszik, egyáltalán nem úhajtja fölülvizsgálni indulásának költői szerepvállalását, indulásának költői nyelvhasználati gesztusait. Nagyon jól teszi, ezek egymáshoz nem hozzám mérhető, értékelő szempontból egymáshoz nem mérhető gesztusok. Itt egyszerűen két nagyszabású típus különbségéről van szó. Tandorhely, amikor például egyszer kipróbálja az elhallgatás léháját, és majdhogy nem mondjam, a teljes elhallgatást teszi meg költői szóként a vers központjául, máskor ugye a teljesen fecsegő, mindent körbefecsegő gesztus fogja alkalmazni, a fecsegésből egy idő után áttér ugye a fecsegést imitáló mindent íhás gesztusára, ahol még a géphibák is, a sajtóhibák is, a félreütések, a hontások is a szöveg elemeivé válnak. Ennek a radikális végpontjaként eljut ugye odáig, hogy megteremti a koppány köldösben, a kicsit paradoxul hangzik, de hát nem lehet jobban mondani, az olvashatatlan versnek a legnagyobb szabású költői beteljesülését. Ez a kötet ugyanis, mint ismerhetes olyan, hogy tulajdonképpen grammatikailag helyes mondat, vagy tovább megyek, grammatikailag helyes szó alig-alig van benne lejjebb. Ez a hihetetlen váltogatás, változtatgatás, ez mind olyan költői kísérlet a szónak az eredeti értelmében, nem pedig hát a technikai, vegyipari értelmében. Petri ilyen értelemben valóban sokkal konzervatívabb költő, mint Tandorhely Dezső. Ő az egyszer megteremtett költői imágóját alkalmazza állandóan új és új szituációkba. Most, hogyha elvették tőle a politikailag értelmezhető sorsnak, ahogy említett, cucliát, ebben az esetben én egyáltalán nem féltem, hogy föl fogja találni magát, és az imágója tovább fog élni ugyanolyan elhővel és hatással.
Horáciuszi. Én már elviselem menetrend nélkül is csöndben az életet. Tyúkok és emség közt eszmétlen meghúzódnék, kerítést foltoznék, tört cserepet cserélnék, újra, s örülnék, ha a zsengetök virágzik. Ambícióm annyi sem, mint a síri holtnak, kit bizgatnak a kukacok, és haló pora fölé nem romló sírkövet álmodik. Eleget éltem, s láttam. Kurta időm, a csíkes összeköpködött váróteremben eltöltöm a horpat bőröndön nyugtatva zúgó fejem nyitott szemmel. Újság, dohány, dühítő ital nélkül is. Zsebemben van még görbe cigaretta, lesz ragacsos likőr elhányt üvegben, tüzet is ad egy kóbor, s magamra húzom rossz álmaim a hatalomról, erőszakról. Álmomban fényes szőrű rendőrkutya leszek. Merő értelemmé omolva baj nem érhet, csak a megsavanyodott tejút üszkösíti fölsebzett szellemtalpam, míg az ember a stixi révbe jut.
Innen és túl, Goethének Ferenc Győző nevében is. S magamból értem meg Pelét, a gömb szét nem tárt két felét, a túli cselt, mely a seholt lerázza, és innen a gólt. Kafka síremlék. Valamit kibontok, mint csirke a csontot, zugpiac fehérebb, feketén kísértek. Költő és madár elődökre. Szellemüket lovagoltam, válukra röppentem, ha némultam, habotoltam, ők csak szóltak, ben, ben. Az élet futása Hölderlinnek. Álmodom, álmódom. Működöm, működöm.
Második beszélgetés. Résztvevők Mészáros Sándor és Radnóti Sándor.
A korántsem az igazságbírói székben ülve Margocsi István és Forgács András vitájához kötődnék első kérdésemmel Radnóti Sándorhoz, hogy Tandori és Petri költészeté kapcsán fölmerült az, hogy mennyiben 68 utáni íra ez a szónak nem csak irodalomtörténeti értelmében, illetve hogy mennyiben politikus költészet a Petrié.
Hát én azt teljesen egyértelműnek tartom, hogy 68 utáni költészetről van szó, és politikus költészetről, ami Petrit illeti. Ez kétségtelen, ez a majdnem egy időben való megjelenés ennek a két költőnek, ez egy költői fordulatot jelentett a magyar lírában, és akkoriban mindenki együtt is gondolta el ezt a két költőt. A Váradi Szabolcsnak volt egy tanulmánya, ami össze is vetette a kettőt. Egymás ellentéteként lehetett természetesen elgondolni, és Petri, aki reflektáltabb költő, reflektált is erre egy TD-höz írott versében, amiben arról beszél, hogy egy tükörmélyben így hosszan zuhanni. És most azon gondolkodom, hogy ha egy pillanatra túllépünk ezen a történelmi eredeten, ahol teljesen egyértelműnek látom azt, hogy hát legalábbis a lira befogadó közönsége ezt a két költőt együtt fogadta be, és mint egy kiegészítő komplementer pároknak, vagy komplementer párnak tartotta. Hogy ma érezzük ezt még, hogy mondom, ha eltekintünk a történelmi keletkezéstől, és eltekintünk attól, ami ma már irodalomtörténeti tény, hogy én azt gondolom, hogy még ma is, de ha óvatosabban fogalmazok, akkor azt mondom, hogy egy hosszú ideig Tandori és Petri csillagjegye alatt működött a magyar költészet. Ha ettől a történelmi genezistől eltekintünk, akkor ma gondoljuk-e együtt? Gondolunk-e Tandorira, amikor Petriről beszélünk, hogy Petrit olvasunk, vagy fordítva? Azt hiszem nem. Azt hiszem, hogy nagyon különböző ennek a két költészetnek az alakulása. És itt válaszolok akkor a második kérdésedre a politikai jellegűre, hogy az egyik erős különbség az, hogy Petri költészete költői nagysága és költői súlya és költői jelentősége mellett
egy bizonyos dokumentumértékkel is rendelkezik. A magyar értelmiség számára, vagy a magyar értelmiség egy részének a számára. Petri költészetéből épp azért, mert ő azon kevés költők egyike, akik a lírát lírai önéletrajznak fogják fel, ami általában nem jellemző ma már a lírára, és Tandori költészetére sem jellemző. Érdekes módon éppen a költészetére nem jellemző, hiszen prózája nagyon erősen biográfikus. Nos, a Petri életrajz darabokból nagyon sok mindent felismerhetünk ennek a korszaknak a politikai és társadalomtörténetéből. Egy jelentős dokumentum ennek a korszaknak.
És úgy gondolod, hogy az egész pálya értelmezhető így mű és sors, illetve dokumentum értelmében?
Hát hadd gondolkodjam egy pillanatig. Azt hiszem, hogy igen, hát legalábbis az a jelentős politikatörténeti fordulat, amely Petri esetében politikai következményekkel, amikor a súlyos, fontos politikai következményekkel járt, hogy szamizdat költővé vált egy időre. Legalábbis attól kezdve, hogy úgy döntött, hogy szamizdatba jelenteti meg a verseit, azt hiszem, hogy feltétlenül. És mindmáig, hiszen ez a magyar költészetnek ez a tradicionális szólama, politika és szerelem, az nagyon tudatos Petrinél, nagyon sokszor megpendíti ezt a húrt, és nagyon sokszor szükségesnek tartja, hogy reflektáljon. Mit tesz egy politikai költő, egy ellenzéki költő, amikor a politika normalizálódik, amikor már pártpolitika, normális demokráciában pártpolitikává válik, és nem azoknak a veszélyes utaknak, és nincs azoknak a veszélyeknek kitéve, amiknek akkor volt, amikor ő szamizdat költő volt.
Igen, erre gondoltam, de a beszélgetésünkben is azt tematizálódott, mármint az megelőző beszélgetésünkben, hogy mint egy ezt a fajta a magyar költészet történetében meglehetősen hosszú tradícióval lévő szerepet a Petri költészet nagyjából a második kötet utántól folyamatosan megkérdőjelezi, destruálja. Azt nem állítom, hogy visszavonja, de legalábbis a mandátumosság a képviselőség értelmében már nem fogadja el.
Ebben az értelemben teljesen nyilvánvaló, hogy egy nagyon erős fordulat van. Éppen Petri az, aki rendkívül erősen utasítja vissza valóban a képviseleti jellegű költészetet, valóban újra és újra azt hangsúlyozza, hogy senki másnak a nevében nem beszél, csak saját magának a nevében, vagy legfeljebb egy kiskörnek, akik szolidárisak egymással, és akik barátok, azoknak a nevében beszélhet, de még ez sem. Lényegében csak saját maga. De hát végül is egy hosszú és fáradt tradíció, amely ugyanakkor nem kérdőjeleződött meg mindaz ideig megkérdőjelezése, az legalább annyira gesztusértékű politikai értelemben is. Petri egész lírai karakterére egyébként jellemzők ezek a megkérdőjelezések, és az is jellemző, hogy miközben megkérdőjelez, nem lép ki teljesen abból a tradícióból, amit megkérdőjelez, hiszen ki volt, aki mind verseiben, első kötete verseiben, amelyek nagyon filozófikus versek, mind pedig ritka értekező prózai megszólalásaiban élesebben és határozottabban tagadta volna meg azt a József Attilai tradíciót, vagy általa József Attilainként meghatározott tradíciót, amely a közvetlen élettapasztalatból, a költő közvetlen élet élményeiből építkező verset lehetségesnek tekintette. Állította, hogy lehetetlen, és egy életművet épített fel mégis erre.
De én ebben a tagadás mozzanatát azt gondolom, hogy fontosabbnak gondolom egy bizonyos periódusban, legalábbis az első periódusában, hogy ettől való elszakadásnak a története, hiszen az egész Petri és más vonatkozásban a Tandori pálya és poétikájában, nyelvhasználatában elszakadást jelent mind a késő nyugatos, és főként ugye a nagy mintaként állított József Attilai tradíciótól.
Nézzük akkor ezt a két paradoxont, még mindig Petriről beszélünk csak. Az első paradoxon tehát úgy szól, hogy van egy költő, aki lírai személyiség lehetőségeivel szemben rendkívül szkeptikus, és létrehozza Nem hiszem, hogy túlzok. Jelentős nívón a legszemélyesebb költészetet a magyar líra utolsó évtizedeiben. Egy egyszerű kísérletet végezhetünk e tekintetben. Kinek lehetne az életrajzát inkább rekonstruálni a verseiből, szokásait, megtörtént eseteket, kalandjait? Kinek lehetne inkább rekonstruálni az egész magyar lírában, inkább, mint Petri verseiből? Ez van tehát az első paradoxon. A második paradoxon az, hogy adva van egy költő, aki a képviseleti költészetet, azt a nagy tradíciót, hogy nem a magam nevében beszélek, hanem sokak nevében, hogy néma szájakat képviselek, szólaltatok meg, hogy míg a legtöbb ember, ahogy Goethe mondja, elnémul kínjában, neki egy Isten megadja, hogy beszéljen, és azt beszélje, amitől a többiek elnémulnak kínjában, mindezt tagadja, és ezzel nemhogy kilépne az alkalmi költészetnek, és ez a 20. században legtöbbször persze politikai költészetet jelent, az alkalmi kötőjel politikai költészetnek a tradíciójából, hanem a legmarkánsabb alkalmi politikai költészetet hozza létre.
Van egy probléma, ami lehet, hogy csak engem foglalkoztat, mégpedig az, hogy mi a viszonya, mert rendkívül keveset tudok, a Pilinszky tradícióhoz. Tudnélik, ahhoz a váltáshoz, itt Tandori és Pilinszky egyszerre érdekes, amely a késői Pilinszky lírában megtörténik, és amelyet a 70-es évek versértői azt gondolom, hogy esztétikai fogyatkozásként értelmeztek, tehát, hogy ahogy kilép abból a nagy költői paradigmából és jelentős költői teljesítményből Pilinszky költészete, ahol ezt a posztnyugatos, újholdas verseszményt destruálja, és egy egészen másfajta poétikát csinál. Ez sok tekintetben paralel, de csak paralel, azzal, amit mondjuk Tandori egy találtárgy környékén csinál, illetve Petrinek ezek a elég erőteljesen reduktív vers alkotásaival.
Én azt gondolom, hogy a forma művészetnek, a forma szigornak a problémáját ugye lehet arról az oldalról is nézni, hogy aki szigorú a formában, aki nagymestere a formának, az egy nagy tradícióban áll benne, ismeri ezt a tradíciót, tudósa ennek a tradíciónak. De lehet egy másik oldalról is nézni ezt a kérdést, hogy a forma szigor valami definitivitást jelent, valami rendkívül erős meghatározottságot jelent. Ugye a rím kényszere, és itt az, hogy rím kényszerről beszélünk, az nagyon jellegzetes. A ritmus kényszere az meglepő eredményekre vezet, de éppen ezek a meglepő eredmények a rím által, a ritmus által, a forma szigora által törvény erőre emelkednek. Ez a mondjuk régi, tradicionális nagyforma művészetnek egy jelentős oldala. Pilinszky, aki hát persze nagyon kevés formából építkezett, de ezekhez első korszakában nagyon erősen azt, amit ahol ilyen nagy önálló szigetszerű jelentős verseket írt, ezekhez nagyon erősen ragaszkodott. Ott valóban volt ezekben a versekben valami diktum, valami rendkívül erős törvényszerűség, amely hát a Pilinszky eszmevilágának megfelelően nem Pilinszky szava volt, hanem egy írnoknak a munkája, akinek diktál valaki. Most amikor abban a második országban, amelyben neked igazad van, hogy sok versértő csalódásként értelmezte, én biztos nem tartozom ezek közé. Én ezt egynívójú nagy költészetnek tartom, a Szálkáktól kezdődő Pilinszky költészetet. Ez felbomlik, töredezetté válik a vers, maga minden egyes megszólalás töredékessé, akkor itt egy új gesztus születik, egy egészen más jellegű gesztus, mint a Pilinszky előző verseiben, és ezt nem tudom jobban megfogalmazni, mint hogy az a kitüntetettsége a szenvedésnek, ami a korai korszakát jellemezte, az itt megszűnik, és egy általános létállapot kerül terítékre, amely minden, mindenkor minden emberével azonos. Bizonyos értelemben sokkal általánosabbá válik ezáltal az ő költészete. Most ha Petrit és Tandorit nézzük ebből a szempontból, akkor nagyon érdekes következtetésekre jutunk. Most azt természetesen nem kell mondani, hogy Petri is nagy formaművész. De ez a formaművészet el van leplezve, és ő nagyon erősen akar közelíteni nagyon sok versében a mindennapi beszédhez. Ő éppenséggel kerülni akarja a forma szigorának a definitivitását. A Tandori ebben a tekintetben azt mondanám, még érdekesebb dolgot csinál, nevezetesen ő akkora formaművész, hogy a legszigorúbb formákon belül tökéletesen fel tudja oldani a formaszigort. Ez egy fantasztikus, talán a legérdekesebb, vagy az egyik legérdekesebb a Tandori költészetében, hogy hogyan tudja szonettek sorában, miközben a szonett tökéletes, tehát a szonett összes szabályai tökéletesen teljesíti, tökéletesen felbomlasztani azt, ami a szonettnek az évszázados tradíciója, hogy az első 8 sor válaszol a második 3-ra, vagy egy más tradícióban az első 12 válaszol az utolsó 2-re, hogyan bomlasztja ezt fel, és hogyan válik egy végtelen szőnyeggé, egy végtelen folyamattá azoknak a szonetteknek a sora, amelyekről még azt is megtudjuk, hogy napjában 3-at, 4-et, 5-öt megír belőlük.
Nagyjából a Petri költészetnél és a Tandori költészetnek a második periódusánál megszűnik a versnek egy ilyenfajta centrumképzése. Nagyon érdekes, nem feltétlenül biztos, hogy igaz, hogy azok a fajta disszemináló jelenségek, amelyek a 80-as évek magyar költészetében jelennek meg, azok Tandorinál és Petridén a 70-es évek közepétől 80-as évektől folyamatosan átjárják a verset, de ott mindig van egy sokkal inkább zártabb formának a destrukciója. Tehát nem gondolnám, hogy ezek úgymond centrum nélküli versek lennének, de mindenképpen ez a fajta dekompozíciós elv megjelenik nála.
Igen, ebből teljesen egyetértek. Hozzátéve azt, hogy nekem az a benyomásom, hogy nagyon sok minden a későbbi költészetből Tandorinak és Petrinak a nem közös köpönyegéből, hanem külön-külön köpönyegéből bújt elő. A Tandorinak a spektruma gazdagabb természetesen, egy nagyobb, egyszerűen nagyobb mennyiségű verset ír, és szélesebb ívet fog át. Bámulatos az a kísérletező játékosság, amivel számtalan lehetőséget próbál végig, nagy sikerrel, és ennek egy újabb eredménye, úgy látom, tulajdonképpen a klasszikus dalhoz való megtérés, a dalformához való visszatérés. És valahogyan a dal az a legnagyobb kihívás a lírai költészet számára. Ez valami egy olyan dolog, amit sokan ostromolnak, és nagyon kevesen és nagyon ritkán érnek el. Tandoriban azt látom fantasztikusnak, hogy ebben a végtelen termésben, amelyet hát közhely, amit mondok, nagyon nehéz követni, nagyon nehéz, és azért is nehéz, mert Tandori számos akadályt gördít az elé, hogy követhető legyen. Most ebben újra és újra megjelennek olyan tiszta, klasszikus dalok az utolsó években, amelyeknek a legfőbb jellegzetessége valóban egy bizonyos lezártság, klasszicitás, megformált és véglegesnek tűnő tökély.
A szakadt royalista. Mit mondjak, szakadt royalista, kinek már nem jutott királyság? De hát itt nincs oly oda-vissza, ahogy égen poklon ajánlják. Így se rossz ez. Lehetne rosszabb. Vagy hát már miket is beszélek, néha még el is szórakoztat, hogy társaságban éldegélek. Igen, köztársaságba vágyom, azért mondom mindezt, mi haszna. Hadd dicsérhessem, én királyom, legyen vélem valami haszna. Fejcsóválgatva megmulassák, amit előadhatok én itt, Spéró királynőm megsirassák, meg Samut, meg a Pipi nénit. Társném kicsit büszke lehessen, mit tudom én, mire, ha még kell. Veréb angyal szárny, ne eresszen, ha nagyon a vesztem vezérel.
csak egy személy. Ha lehetnék neked, csak egy személy. Végérvényes, bár esetleges, mint rozsdás görbeszeg a meleg porban. Mint árnyékfette lépcső tetején egyetlen villogó él. Csak egy személy, szándéktalan fürdése az időben. Ha lehetnék neked, megállás eltűnőben. Kietlen birtokod egyetlen pillanatra. Ha lehetnék neked, míg az árnyék ahhoz a fokhoz ér, és elporlad a szeg, csak egy személy.
Az Irodalmi Szerkesztőség Feltételes Megállók című sorozatának harmadik része hangzott el. Tandori Dezső és Petri György költészetéről Mészáros Sándor, Forgács András, Margócsi István és Radnóti Sándor beszélgetett. Közreműködött Petri György és Tandori Dezső. Szerkesztette Bán Magda.
Az előzőekben hallott műsort 1995-ben vették fel, és utoljára 1998-ban hangzott el a Magyar Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Fehér Mártával, Bence Gyulával, Érdi Péterrel és Kompis Györggyel Baktai Miklós beszélget.
Jó
estét kívánok, Baktai Miklós vagyok. Egy botrányról szólunk ma este. Egy olyan botrányról, amelyet Ellen D. Sokal, a New York Egyetem fizika professzora kezdeményezett. Megjelentetett egy cikket a Social Text nevű társadalomtudományos folyóiratban, amely saját bevallása szerint marhaság volt. A fizikus egyrészt fizikai képtelenséget állított, melyet abszolút nem ellenőriztek a szerkesztők, másrészt pedig olyan társadalomtudományos művekből vett idézetekkel támasztotta alá képtelen állítását, amely művek egyébként köztiszteletben állnak, különös tekintet szerzőikre. Nem sokkal a cikk megjelenése után Sokal egy másik folyóiratban publikálta azt, hogy a Social Text bizony marhasságot jelentetett meg, a szerkesztők nem ellenőrizték kellőképpen a cikk valóságtartalmát. Sokal azt mondja, hogy ezzel a kísérlettel azt akarja bebizonyítani, hogy milyen humbug ez a posztmodern, mennyire képtelen állítások vannak a posztmodern filozófia világában. Én azon gondolkodtam el, hogy vajon egyáltalán kísérletnek nevezhető ez a dolog, hiszen a kísérlet az attól kísérlet, hogy megismételhető ellenőrzött körülmények között. Aztán, hogy mennyire vendők komolyan ezek a vádak. Vajon mi van a háttérben? Nagyon valószínűnek tartom, hogy az van a háttérben, hogy a társadalomtudomány egyre inkább előtérbe kerül. Mi több, az eszmék piacán kerendőbbek a könnyen emészthető állítások, mint például a fizikai képletekkel, igazságokkal megtűzdelt bonyolult cikkek. A beszélgetés résztvevői legalább két minőséget képviselnek személyükben. Fehér Márta például a Műegyetemen professzor, de filozófiát tanít. Kampis György a TTK-n professzor, ő is filozófiát tanít. Bence Gyula fizikus, ugyanakkor a magyarországi szkeptikusok egyik vezetője. Ráadásul munkatársa Érdi Péternek, aki matematikai módszerekkel kutatja az agyat, a KFK-iban. Valószínű mindannyiukat sérti egy kicsit az az állítás, amely szerint a természettudomány, így a fizika is, nem több puszta játéknál. Fehér Márta már is csóválja a fejét.
Hát így vulgarizálva természetesen minden elmélet nevetségessé tehető. Véleményem szerint Sokal botrányának is az a legnagyobb kára, hogy vulgarizálta a problémát, ugyanis a Sokal ügy mögött ténylegesen fennálló, kibányázható, fontos, komoly társadalmi problémák rejlenek, és ha ezeket vulgarizáljuk, akkor megakadályozzuk a racionális vitát, attól kezdve csak kölcsönösen körberöhögjük egymást, társadalom és természettudósok mondjuk, kölcsönösen mutogatunk egymásra, a helyet, hogy kölcsönösen erőfeszítést tennénk az egymás szavának megértésére és a viták tisztázására. Ugyanis könnyű nevetségessé tenni a posztmodern szövegeket és blablának minősíteni, de vegyünk elő egy elméleti fizika könyvet, úgyhogy nem értünk hozzá. És akkor olyanokat olvasunk, hogy a bályos kvarkok hatféle színben fordulnak elő, mondjuk. És hogyha én nem értek a fizikához, akkor körberöhögetem a fizikust, hogy micsoda marhaságokat beszél itt. Hát ez szintiszta blabla. Most a fizikus ugyanígy blablának minősíti mondjuk Lyotard vagy Foucault szövegét, pláne, hogyha eleve azt akarja elérni, hogy az nevetséges színben tűnjön fel, egyszerűen azért, mert nem érti.
Egy óriási különbség van.
Bence Gyula.
És pedig azt most a természettudományokra vonatkoztatva, hogy a természettudományos elméleteknek van predikciós képességük, tehát meg tudnak jósolni bizonyos következményeket, amiket kísérletileg ellenőrizni lehet. Tehát ez általában a természettudományokra jellemző, és azért hangsúlyozom ezt a leszűkítést, mert ez az a kör, amiben mondjuk valamennyire kompetensnek érzem magam. Tehát ez óriási különbség, és ez mondjuk bizonyos szempontból védetté teszi a természettudományt, tehát abszolút blabla cikkeket azért nem lehet elfogadni. De ami itt a mai kornak az egyik problémája.
Azért ez rámutat a
a dolognak a komolyságára, mert ilyen alapon azt mondjuk, hogy a legjobb társadalomtudomány, a legjobb társadalomtudós Sztálin volt, mert ő esetleg predikciót tehetett arra, hogy ki fognak írtani 3 millió parasztot. Kiirtottak. A legjobb elmélet a marxizmus volt, mert ő megjósolta, hogy bekövetkezik a szocialista forradalom.
Ez egy kicsit demagóg de megfogalmazás. Én például megjósolom, hogy ráverek a fejedre ököllel, akkor én még okosabb vagyok, mint Sztálin, mert másodpercek alatt ezzel, be fog ez következni.
Ennél szeretnék, én szeretnék ezzel egy kicsit többet mondani. Én azt gondolom, hogy arról érdemes tényleg beszélni, hogy a társadalomtudományok, mint ahogy maga szokált cikke is visszacsatolódhat a szerkesztőségre, és azt mondja a szerkesztőség, hogy ezentúl jobban figyelek. Maga a társadalomtudomány sem úgy működik most már, mint mondjuk Roem Géza korában, amikor leírta a Csurunga népét, az a Csurunga népe az fogalma se volt arról, hogy a Roem Géza miket ír róla, és folytatta tovább a maga gyakorlatát. Ma már a társadalom azért ismeri a róla szóló nézeteket, ezek visszacsatolódnak magára a társadalomra, és ahogy elereztünk egy elméletet, az emberek elkezdenek megpróbálni erre reagálni, kimenekülni belőle. Tehát azért van egy bizonyos szabadság a társadalomban.
Én azt gondolom, hogy erről szól. Szeretném egy konkrét példával szolgálni. Már Egyiptomban is ismerték bűvészek szerint az itt a piros, hol a piros játékot. És számtalanszor elmondták, generációk adták tovább utódaiknak azt, hogy ez az a játék, ahol nem lehet nyerni. És ennek ellenére, ha itt nem messze a Zákóczi út Árkádján ilyen kis kommandó csoportok föltűnnek, mindig van egy-két szerencsétlen ember, aki föltételezi, hogy éppen ő fog nyerni. Valahogy a józan gondolkodásnak a képessége most visszaszorult a társadalomba.
De a szambaktai nem erre célzott, hanem arra, hogy szemben a természettudományokkal, a társadalomtudományokban a predikció az úgynevezett önbeteljesítő jóslat lehet. Vagy minden esetre beavatkozik magának a megjóslandó eseménynek a menetébe. Tehát, hogyha én leírok egy elektront, azzal nem avatkozom bele az elektron viselkedésébe. Ha azonban én közzéteszem mondjuk egy közvéleménykutatás eredményét, mint szociológus, hogyha következő héten lesznek a választások, ki fog nyerni, és mondjuk tényleg a következő héten lesznek, akkor az biztos, hogy ez maga, ez a közzététel, a leírás befolyásolhatja a választások kimenetelét.
Én pont elcéloztam, hogy nemrég a televízióban valamilyen műsorban bemutattak egy 10 éves gyereket, aki rendkívül ügyesen megmutatta ezt az itt a piros, hol a piros trükköt, hogy hogy kell csalni. Tehát kísérlet történt arra, hogy befolyásolják a társadalmat, valamilyen módon rávegyék az embereket, hogy gondolkodjanak már el, és úgy tűnik, hogy ennek ellenére vannak mégis olyan emberek, én nem tudom, hogy a társadalomnak mekkora szelete az, akiket ez nem befolyásolt, mert
nem néznek tévét. Bocsánat, ha jól érzem, itt most Bence Gyula tett egy predikciót a társadalomra. Ez egy társadalomtudományi predikció, vagy egy természettudományi?
Nem, ez ne nevez predikciónak, egyszerűen csak.
Hát azt mondod, hogy Egyiptomtól kezdve játszanak az emberek itt a piros, ezután is fognak játszani.
Sajnos ez a szkeptikus mozgalmakkal foglalkozó embereknek ez a szomorú észrevétele, hogy igazából az emberek természetében be van valami ilyen beépített dolog, tetszenek nekik az okkult dolgok, szeretik azt hinni, hogy ők okosabbak, mint a többiek, vagy nekik nagyobb szerencséjük lesz, mint másoknak, és nem mindenki, ha hát az most túlzás azt mondani, hogy általános lenne, de még mindig vannak emberek, akik azt hiszik, hogy ő nekik sikerülni fog.
Meg például szeretnek nyelvi játékokat játszani, mint a posztmodernek általában.
De ha posztmodernt mondasz...
Érdi Péter...
Én azt hiszem, hogy nem kerülhetjük ki azt, hogy amiről beszélünk, az úgy címkézhető, hogy a modernitás válsága, bár ez egy kérdés, hogy vajon mind a négyen, ötten elfogadjuk ezt. Tehát, hogy mi jutott el a természettudósokhoz a modernitás válságából? Hát rengeteg sarlatán látjuk, sokan össze-vissza beszélnek, esetleg mi is igaz. Divathobort van, igaz. Nehéz elfogadni azt természettudósoknak, hogy más fogalmi apparátus is van, más tradíció is van. Mondjuk itt van a filozófiai tradíció. Én azt hiszem, hogy abban az intézetben, amik ketten dolgozunk, nyilvánvaló, hogy általános lenne az a vélemény, hogy a természettudomány az igazi, mi mérünk és számolunk, miközben a karaván lassan is, de halad, a filozófusok azok meg csak ugatnak. És ugyanakkor pedig azért lehet, hogy a konferenciákon nem, de a folyosón néha érezzük, hogy hát, hogy valahogy a definíciókra, axiómákra épített világ nem működik, vagy nem teljesen működik. És hogy a racionalitásnak nem az irracionalitás az ellentéte, és a racionalitás az maga is lehet valami fajta történeti kategória. Tehát mi történik akkor, hogyha lemondunk arról, vagy elfogadható az, hogy le kell mondanunk a felvilágosodásnak a mindent átfogó racionalitás fogalmáról, esetleg a tárgyilagos külső megfigyelő pozíciójáról, nehéz ugye szentehén az egyetlen valóság, objektív valóság kutatásáról. Én hajlamos lennék, és most lehet, hogy az én fejemre fogsz csapni, Jussi, arról, hogy van valamifajta lemondó racionalitás fogalom, hogy hát erről lemondunk, hogy itt nem lesz minden megmagyarázva kérem, mint a vásárban, de hogy azért ettől még nem fogom azt mondani, hogy most én a szemüvegedet egy ránézésre meghajlítom. Szóval van itt egy, van itt valamifajta harmadik szó, harmadik megközelítés, harmadik út, de hát a harmadik utasokat gyakran fölkötik, szóval ki kell mondanom egy szót, az, hogy hermeneutika. Ugye Weinberg ebben a leleplező cikkben azt írja, hogy hát van egy fizikus barátja, aki azt mondja, hogy hát meg kell halni, abban az a jó, hogy többet nem kell megnézni ezt a szót a szótárban, mi az, hogy hermeneutika.
Mi az?
Márta.
Hermeneutika görögül szó, és azt jelenti, hogy bevezetés valahová. Eredeti értelmében a Hermész szóból származik, tehát valahova elvezetés, rávezetés, tulajdonképpen ma inkább rávezetést jelent. Újabb, tehát modern értelme az, hogy valaminek az értelmezésébe való bevezetés, valaminek az értelmezésére való rávezetés.
Itt az előbb arról beszélt Érdi Péter, hogy a felvilágosodás az ész ítélőszéke elé állított mindent, és valószínűleg, ha jól értettem, amit mondott, arról van szó, hogy mi van akkor, ha magát az észt állítjuk saját ítélőszéke elé, ott bizony megrodjon a térde. Kampis György valami hasonlóval foglalkozik, amikor kognitív tudományokkal foglalkozik.
Igen, ez egy rendkívül releváns kérdés, ugyanis azt gondolom, hogy a felvilágosodás programjában és ebben a bizonyos modernitásban kezdettől fogva feszül egy ellentmondás, ugyanis miközben az ész a racionalitás nevében történik, a természet az embertől elkülönítettként vizsgált természet elemzése, épp ez az észt, amely tehát valahogy a legfontosabb, legelsődlegesebb tényezőnek tűnik az egész vállalkozás szempontjából, kivonjuk abból a körből, amerre ezek a vizsgálatok vonatkoznak. Descartes, amikor a világot óramű mintájára képzelte el, az észszel kivételt tett, az ész tehát nem válik tanulmányozhatóvá, ugyanazokkal a módszerekkel, mint amelyekkel ez az ész a maradék világot tanulmányozza. A kognitív tudomány azért egy rendkívül ígéretes vizsgálati terület, mert éppen ezt a kettőséget próbálja megszüntetni, egységes szemléletet próbál sugallni, el kell mondani, hogy rendkívüli nehézségek árán tehető csak ez meg. Tehát az a naív modernitás kép, az a naív tudománykép, amelyet ez a modernitás kép sugall, az nem tűnik alkalmazhatónak a kognitív tudományokban, az a gép elvű modellezési metodika, amely olyan eredményes volt a fizikai és kisebb mértékben a biológiai tudományokban, úgy néz ki, felülvizsgálatra szorul a kognitív tudományokban.
Miért?
Amikor az újkori modern tudomány születik, akkor voltak éppen az alapvető minta, aminek mintájára mindent értelmezünk, az a gépezet, az egyszerű mechanikus gépezet. Most a fizika ezért is fejlődött ki legelőször és legmagasabbra az összes természettudomány közül is, majd ezt követte a kémia, és csak kullogva és manapság behozva a lemaradást a biológia, mert azokon a területeken működött jól ez a látásmód, ahol ez adekvát. Ahol nem adekvát, azok a területek lemaradtak. Lásd, biológia, orvostudomány, ugye? Például vegyük az orvostudományt. Az első szívműtétek azon a feltevésen alapultak, hogy az emberi szervezet az egy gépezet, amiben a szív a szivattyú. Vagyis, hogyha beteszek egy másik szívet, ami ugyanúgy pumpálni tud, minden rendben lesz. Nagy csodálkozásukra kiderült, hogy a szív nem csak pumpa, tehát nem, az emberi szervezet nem fogható fel a gépezet mintájára, vagy legalábbis nagyon hiányos és torz képet kapunk, és hogyha erre építünk egy orvostudományt, akkor bizony nem sokat érünk el, vagy nem sokat érünk el a pszichiátriában például. Ahogy Kampis már említette, az emberi elme és lélek hogy úgy mondjam, problémái úgy néz ki, hogy a gépezet analógia alapján rosszul kezelhetők. Fizika óriási eredményeket ért el, mert ott olyan területekre alkalmazták ezt a mintát, ahol ez adekvát volt, ahol ez jól működött, és alapján jó elméleteket lehetett csinálni.
Amikor a szidegrendszer kutató matematikai módszerekkel, akkor igyekszem pontosan úgy viselkedni, ahogy Pence Gyula az ő részecskéivel. Más kérdés az, hogy esetleg más az attitűdünk, amikor itt a mikrofonok előtt ülünk. Én irigylem Bence Gyulát például azért, mert azt hiszem, hogy ő pontosan ugyanezeket a mondatokat mondaná másmilyen társaságban is. Én bevallom, hogy most olyan mondatokat mondok, amelyeket arra úgy készítettem, hogy veletek hármatokkal fogok beszélni, és megengedem, hogy voltak előfeltevéseim arra nézve, hogy ti mit fogtok mondani, és én játszottam, hogy most ebben a szituációban én így és így fogok viselkedni. Én ezt nem tartom szégyennek, hogy vannak előzetes feltevéseim. És azt hiszem, hogy a természettudósoknak sem kellene szégyelniük azt, hogy van olyan Polányi Mihállyal élve, személyes tudás, hallgatólagos tudás, hát hogy mivel is akarunk foglalkozni, mit is akarunk kutatni, ebben van előzetes választásunk, előérzetünk, előfeltevéseink, van valami olyasmi, hogy önreflexió. Azt szeretném kérdezni, hogy kell-e szégyelni?
Nincs semmi szégyelnivaló ezen, de ha már itt szóba került, hogy ki, hogy és mivel foglalkozik, én azt hiszem, hogy az előbb itt elhangzott, hogy azért nem olyan ostobák például az orvosok se, vagy a természet, a tudomány nem úgy fejlődik, hogy az ember valamilyen képet képzel el, tehát elképzel, hogy a szervezet egy gép, és abban a szív egy pumpa, és egyebek. Tehát mondjuk a tudomány az nem így fejlődik, és ezzel kapcsolatban meg kell mondanom, hogy a gyakorló fizik vagy természettudós, szorítkozunk ismét csak a természettudományra, az általában nem emlékszik arra, vagy egyáltalán meg se tanulta, hogy annak idején Arisztotelész mit mondott, vagy ki más mit mondott, ugyanis a természettudomány az nem egy kumulatív tudomány, annak a tudás anyaga állandóan fejlődik, az, ami nem bizonyul használhatónak, az leépül egy idő után, és bizonyos nevek már csak a tudománytörténészek előtt ismeretesek. Néhány nevet tiszteletből ugye visznek a generációk tovább, mint például van Planck-féle állandó vagy Schrödinger egyenlet, de igazából sok más kiváló tudós, aki az ő idejében nem volt persze egy buta ember, csak a szerencséje nem volt elég nagy, vagy pedig túlhaladta őt a tudomány, annak a neve örökre feledésbe merül. Tehát az embert, vagy a kutató természettudóst eltekintve attól, hogy szerencse dönti el, hogy mivel kezd foglalkozni, igazából a kíváncsisága viszi egy bizonyos úton előre, és én nem hiszem, hogy általában előzetes koncepciókkal indulnak neki. Amikor Érdi Péter az idegrendszer működését kívánja vizsgálni, nem hiszem, hogy ő neki vannak előtte, mielőtt ugye megismerkedne azzal, hogy kimáms, mi minden próbált már meg ezen a téren, ő elgondolná azt, hogy az idegrendszer szerinte így viselkedik, és akkor ezt megpróbálja ráerőltetni valamilyen módon a természetre. Tehát ez egy eléggé rugalmas dolog. Itt ami különbség van, az, hogy az élettelen természetnek a kutatása bizonyos szempontból könnyebb. Szabad ezt mondanom, mint a élőszervezetek kutatása, és tovább menve, ugye a társadalmat, tehát élőszervezetekből álló nagy halmazok társadalmaknak a kutatása még bonyolultabb és még nehezebb. Tehát mondjuk ezt el kell ismerni, már csak azért is, ugye, mert ahogy itt elhangzott, ha a kutatást végző valaki egy része annak az egységnek, amit éppen kutat, ez egyfajta olyan kölcsönhatást vezet be, amit elég nehéz kiküszöbölni, és elég nehéz a jelenlegi tudományos módszereknél valamilyen módon figyelembe venni az eredmények kiértékelésénél. De hogy visszatérjek arra, amiből ez kiindult, én nem hiszem, hogy a természettudományi kutatásnál az embernek előzetes koncepciója van. A koncepciók menet közben alakulnak ki, és fejlődnek tovább. Aztán abban a pillanatban, ahogy az ember úgy látja, hogy ez nem jut sehová, akkor elveti és próbál valami mást. Most ezt szokás paradigmaváltásnak nevezni ilyen mikroszinten, ugye, de ez mondjuk igazából nem okoz nagy megrázkódtatást az embernek, legfeljebb csalódást érez, hogy kidobott 2-3-4 valahány évet az életéből, és nem jutott valahová, de hát ezen azért a kíváncsi ember, vagy a szívós ember túlteszi magát, és próbál megint valami mást.
Én vegyszeket szegezném neked, aki azt hiszem, hogy elismert fizikus, aki azt mondja, hogy igaz, hogy a természet előbb volt, mint az ember, de az ember előbb volt, mint a természettudomány. Tehát, hogy azért vannak valami előzetes fogalmaink, mielőtt a törvényeket megfogalmazunk. Én nem tudom, mit fogsz mondani erre a Kanti idézetre, hogy az értelem nem a természetből meríti a törvényeit, hanem előírja azokat a természetnek. Hogy is van ez?
Jó, hát én azzal riposztoznék, hogyha rajta múlna, ugye az én értelmem itt akár egy bakfittyet is számítana, akkor én kiküszöböltem volna az 1/R-es kölcsönhatást, a Coulomb kölcsönhatást, mert szóráselmélettel foglalkozó embernek a legnagyobb bosszúság az, hogy létezik egy ilyen végtelen hatótávolságú erő. Tehát például néhány töltött, néhány részecske rendszereknek az elmélete, szóráselmélete a mai napig is azért küszködik, főleg matematikai okokból, mert jelen van ez az 1/R-es kölcsönhatás. Ha rajta múlna, akkor ilyet nem csináltam volna. Ez az egyik része. A másik oldal az, hogy ez az úgynevezett Coulomb kölcsönhatás az egyetlen, nem triviális kölcsönhatás, ami esetében a Schrödinger egyenletet analitikusan meg lehet oldani, és ez nagyon sokat segített annak idején, hogy az atomoknak a Hey modelljét és az atom szerkezetnek egy részét elég gyorsan meg lehetett ismerni. Tehát erre azt kell mondanom, hogy én tudomásul veszem sajnos, hogy ilyen a természet, és én vagyok, akinek hiányossága van, aki nem vagyok elég okos, ezért kínlódom már hosszú ideje a Coulomb szórás problémával, és ezért kínlódnak sokan mások. Persze ez aztán hozzáállástól függ, van, aki könnyedén megvonja a vállát, és azt mondja, hogy jó van, akkor közelítő módszerekkel próbálkozom, nem próbálom meg a problémát globálisan kezelni, valamilyen módon megoldani, tudomásul veszem. Hát én is ezt teszem, csak én sajnálattal.
Én azt gondolom, hogy Érdi Péter kérdésére csak félig válaszolt, amikor azt mondta, hogy ha tudatában van előfeltevéseinek, akkor ezeket felülbírálja és alkalmatlan elveti, illetve azt válaszolta, hogy ő alkalmatlan úgy érzi, nincsenek ilyen előfeltevései. Van azonban egy harmadik lehetőség, vannak, de nincs tudatában ezeknek. Mégpedig nem azért nincs tudatában, mert nem kellően tudatos lény, hanem mert nem tudatosíthatók, csak így működhetnek. Vannak bizonyos olyan állapotaink, amelyek csak addig állhatnak fenn, amíg nem reflektálunk rájuk. Abban a pillanatban megszűnik a, hogy csak egy egészen egyszerű, triviális példát hozzak, a mondjuk korlátlan örömérzetem, amint elkezdek rajta gondolkodni, hogy Szent Isten, most én örülök? Mit is jelent ez? Miért is örülök? Még jobb példát is lehetne hozni, de ne. Forszírozzuk. Tehát van, amire egyszerűen nem tudunk reflektálni, vagy nem szabad, hogy reflektáljunk rá, és akkor képesek vezérelni egy bizonyos tevékenységet, vagy bennünket ilyen állapotba hozni. Kell bennünk legyen egy látásmód, amit belénk csöpögtett korunk, például egyetemi képzésünk, hogy lássuk valahogyan a világot. Hogy benne adott dolgokat tudjunk észrevenni, egyáltalán észrevegyünk valamit, azt valaminek lássuk, és valahogyan próbáljuk felfogni, és rávonatkozó elméleteket előállítani, amely elméleteket aztán már a tudományos módszertan szabályai szerint kritizálunk, elvetünk, felülbírálunk, kísérletileg ellenőrzünk, és így tovább. Amint beléptünk ebbe a tevékenységi folyamatba, már nem tehetünk meg bármit. Ön azt mondta, hogy ha önöm múlna, akkor elvetni az 1/R-es törvényeket, mert azok olyan kellemetlenek, azokkal nem szeretne dolgozni. Abban a pillanatban, mint belépett a tudományos játékba, többé már nem egyéni döntés kérdése, és pláne nem önkényesen eldönthető, hogy elfogad-e 1/R-es törvényeket a világban, vagy nem. Ön abban a pillanatban válik áltudósá, amint ezt megpróbálja megtenni, hogy önkényesen azt mondja, hogy nincs 1/R-es törvény, mert az a ciki dolgozni. Tehát vagy belép és játsza a tudomány játszmáját, a játszmát a szó jó értelmében véve, egyszerűen azt értve rajta az egyszerűség kedvéért, hogy szabályok szerint járok el. Amint belépett ebbe a játszmába, akkor vagy azt játsza, vagy nem játszik, vagy mást játszik. Szóval szerintem három lehetőség van, és itt a szokás kérdéshez visszatérve. A természettudósok valóban racionális játszmát játszanak, de azt hiszik, hogy csak ez a játszma lehet racionális, hogy más módon nem lehet játszani. Hadd hozzak egy példát. Ugye lehet sakkozni. és lehet megsérteni a sakjátszma szabályait, és akkor az ember kigolyozzák az úri kaszinóba, azt mondják, hogy én veled tovább nem játszom, te nem ismered a szabályokat. De lehet nem sakkozni, hanem más szabályok szerint játszani, és ez a harmadik lehetőség, ez nem irracionális. Érdi Péter már jelezte, hogy véleménye szerint a racionálisnak van egy ellentéte az irracionális. Ugye mondjuk a áltudományok triviális esetei azok ilyenek. De állítani ilyeneket, hogy nem tudom, egy fa szobor könnyezik, ez meglehetősen triviális áthágása a tudományos játékszabályoknak, nem sakkozik az illető. A másik lehetőség az, hogy nem sakkozik, hanem mondjuk dámajátékot játszik, amelynek már egészen más szabályai vannak, de hogyha én egy merev gondolkodású ember vagyok, akkor továbbra is azt mondom, hogy az illető ki kell golyozni az úri kaszinóból, mert ő nem játszik. Ez mondjuk Pilátus problémája, előtte áll Barabás, meg a Krisztus. A Barabás az egyszerű normasértő, a Krisztus az egy normateremtő, és szegény Barabásnak nagyon nehéz eldöntenie, hogy melyik a gonosztevő igazán, vagy egyformán gonosztevő mind a kettő.
Az a véleményem, hogy Szokál önmagában nem hozott újdonságot, azonban rámutatott egy problémára. Ez a probléma a racionalitásnak egy leszűkítő értelmezése. Azt hiszem, hogy amikor arról beszélünk, hogy előfeltevések és tudományos tudáson kívüli tényezők befolyásolják a tudományos vállalkozásokat, és jelennek meg a tudásunkban, akkor itt nem valamiféle bűnbakkeresésről van szó, vagy nem olyasmiről van szó, amit szégyelnünk kell, hanem éppen ellenkezőleg egy új perspektíva nyílik meg. A tudományos tudás, tehát az eredmény, és a feltételéül felhasznált társadalmi jellegű, és részben emberi, tehát biológiai faktorok együttes elemzése és vizsgálata lehetne. Hogy egy példát is mondjak, egy egészen nyilvánvaló példát, amivel ezt érzékeltetni tudom, ugye van az előfeltevéseknek egy olyan köre, amely tudatosítható, de ettől a helyzet nem fog megváltozni, ettől nem tudjuk kiküszöbölni az ilyen előfeltevéseket. Azt hiszem, hogy Kant is erre utalt, amikor a szemléletünk előtti tudásformákról beszélt. Hát például az okság problémája tartozik ide. Senkinek nem sikerült tudományos eszközökkel bizonyítania azt, hogy a világ oki szerkezetűen, a világban az okság működik. Az okság feltételezése nélkül a tudomány úgy néz ki, nem működhet. Ez a feltételezés azonban tudomány előtti. Rendkívül fontos tiszteletben tartani ezt a felismerést, ha nem tudunk jobbat, és amíg nem tudunk jobbat. És ennek, valamint az e felhasználásával nyert pozitív tudásnak az együttes elemzése lehet a vállalkozásnak a valódi tartalma.
Én azt szeretném, hogy természet és társadalomtudósok nem lövöldöznének egymásra. Én azt hiszem, hogy ez a lövöldözés azért van, hogy hát melyikünk kap majd több pénzt, hanem lehetőséget láttam arra, hogy próbáljunk egymásra átbeszélni. Nem csak, nem úgy van, hogy vannak jó fizikusok és buta történészek, vannak jó fizikusok és rossz fizikusok, jó történészek és rossz történészek, és azt hiszem, hogy el lehetne azon gondolkodni, hogy ezen a modern túli koron, mert hát ebben vagyunk, akár akarjuk, akár nem, lehet-e racionalitás kategóriát találni, amelynek segítségével hát nem csak fejbe tudjuk egymást vágni, hanem tudunk egymáshoz jó szót is szólni.
Van egy politikai vetülete is a dolognak. Ellen Szokál maga baloldali elkötelezettségű ember, és ezek a bírált posztmodern filozófusok, a posztmodern orientációi újság szerkesztőivel egyetemben az Amerikában vadbaloldalnak nevezett társasághoz tartoznak. Paradox módon itt politikai, szinte hatalmi harc van a háttérben. Szokál nehezményezi, hogy valakik a baloldalt birtokolják, miközben ő egészen más filozófiai alapállásból tekinti magát baloldali elkötelezettségűnek. Hogy az ő esetében fennáll ez a baloldali elkötelezettség, ezt ugye abból látjuk többek között, hogy ő Nicaraguában a szandinista kormányzat alatt nyáron tanított egy egyetemen, stb. Stb. Fel lehet vetni ezt a kérdést, hogy mi micsoda, tulajdonképpen mi ez az egész. Félreértések vígjátékáról van szó egyes vélemények szerint. Hát ez a social text nem egy olyan újság, ahol a szerkesztők vagy a referensek véleménye alapján kritikai értékelés után közölnek vagy vetnek el cikkeket. Aronovicnak a taktikája inkább az, hogy informativitás szempontjából szelektálják az írásokat, olyasmiket közölnek, amit feltételeznek, hogy az olvasó szívesen olvas, mert érdekesnek fogja találni. Egy másik vonatkozásban azt a kérdést fel lehet vetni, vajon olyan könnyű értelmetlenséget beszélni. A Szokál cikk tele van, hogyha közelebbről megnézzük, olyan részmondatokkal, vagy mondatokkal legfeljebb, amelyek önállóan igenis értelmesek és komoly filozófiai tartalommal rendelkeznek. És hát egy etikai dimenzió, szabad-e egyáltalán ilyesmit csinálni? Nagyon messzire vezet ez a kérdés, hiszen számos vonatkozásban megrengette a bizalmat Szokálnak ez a tréfája. Úgy az általa támadni kívánt társadalomtudományokban, mint egyébként a tudományban, köztük a természettudományban speciálisan is.
Ezért nem ismételheti meg, mint kísérlet, mert a bizalmat csak egyszer lehet elveszteni, ezért nem lehet ugyanilyen kísérletet még egyet lefolytatni. Én is azt gondolom, hogy a Szokál azáltal tett rosszat az ügynek, a közös ügynek, természet- és társadalomtudósok közös ügyének, hogy már a kezdet-kezdetén kineveti, kigúnyolja azokat, akik megpróbálják feltalálni a dálmajátékot, hogy az előbbi példámnál maradjak, mert az ugyan igaz, hogy a társadalomtudósok és legkivált a szociálkonstruktivisták, a tudásszociológusok, azok nem sakkot játszanak, de nem szabad őket se kinevetni, se fejbe vágni azért, mert megpróbálnak valami új játékot feltalálni.
Én a magam részéről szolgai módon a Steve Weinberg Nobel-díjassal értek egyet, aki azt mondta, hogy Szokál bizonyos szempontból nagy szolgálatot tett a tréfájával, mert rávilágított arra, hogy ezentúl fokozatosan figyelni kell arra, hogy pontosan körülhatárolt definíciókkal dolgozzon az ember, és megfelelő óvatossággal járjon el. Hozzá kell tennem, ami lehet, hogy némi vigaszul szolgál, hogy a fizika terén is volt egy hasonló cikk, a Journal of Physics E, az Applied Physics sorozatában megjelent, illetve beküldtek egy cikket, egy orosz és egy finn szerző volt megjelölve, és a Tamperei Egyetemről, ahol ők állítólag egy antigravitációs kísérletet folytattak, ami azt jelenti, valami szupravezető anyaggal hűtött csőben, vagy szuperfolyékony, nem tudom, héliumban pontosan nem emlékszem, ott forgattak valami ilyen
kerámia
tóruszt, amitől ugye...
Ami lebegett volna.
Szóval ami lebegett...
ellenében.
És ez valami elég bonyolult módon leírt kísérlet volt, ahol demonstrálták állítólag a kísérlettel, hogy a gravitációs tér és az elektromágnesség csatolása olyan erőt eredményez, ami a gravitációnak a hatását mérsékli 1-2%-kal. Most hát ugye ez egy szenzáció.
Hát tudod, miért volt ez? Lenin és Stalin Tamperében találkozott először.
Igen, de minden esetre a dolog nem volt olyan egyszerű, mert ugye szokatlan, de ahogy a három referinek ezt kiadták, a három referi elfben ezt lehetségesnek, közölhetőnek tartotta a cikket, annak ellenére, hogy nem hitték el, de ugye egy referinek, vagy itt elhangzott a bizalom kérdése, ha nem áll módjában megismételni a cikkben lefordított hosszadalmas számításokat, nem tudja a kísérleteket megismételni, akkor el kell hinnie. Tehát erre azt mondták, hogy jó, a cikket közöljék le, és meg is jelent volna a cikk, persze természetesen.
Jó szerint, hogy mentette meg őket egy szokálbotránytól.
Hát azt most nem tudjuk, hogy mi mentette meg őket, minden esetre kiderült egyrészt, hogy az illető egyetemen tagadta azt, hogy ilyen kísérletekről tudtak volna egyáltalán. A cikkben megjelölt finn társszerző közölte, hogy a soha életében nem írt közösen cikket ezzel az orosz úriemberrel. Ezek után az orosz úriember meglepetésszerűen visszavonta a cikket bizonyos szabadalmi megfontolásokra hivatkozva. Tehát most nem tudtuk meg, hogy egy ilyen viccről volt szó igazából, vagy mi is történt tulajdonképpen, vagy milyen elmebetegeknek a hülyeskedése volt az egész. Minden esetre ha mondjuk ez a cikk közlésre került volna, én nem hiszem egyébként, hogy olyan különös izgalom lett volna, mint a Szokál cikknek a kapcsán. Ugyanis, ahogy elmondtam, ugye a jó hiszeműség az kötelező a bírálóknak a részéről, viszont amint valamilyen szokatlan vagy ilyen megrázó eredmény kerül közlésre, akkor abban a pillanatban a világon szinte mindenütt megpróbálják reprodukálni, és nagyon rövid idő alatt kiderül, hogy valami csalás-e vagy sem, ahogy ugye köztudott...
Hidegfúzió.
Igen.
Tehát, de nem csak az, ugye a Péter biológiából vagy biokémiából tudna több ilyen esetet mondani, ahol ugye szándékos csalások is történtek, amiket nagyon hamar lelepleztek. Tehát a tudomány igazából védtelen ilyen tréfák és viccek ellen.
És
a társadalomtudomány nyilvánvalóan még kevésbé védett, mint a természettudomány, ahol nem lehet ilyen gyorsan leellenőrizni a dolgokat. Minden esetre
azt hiszem, azért nem történt igazából nagy baj. Én túlzásnak tartom azt, hogy itt most bizalomvesztés történt. Valami van, azon lehet vitatkozni, hogy ízléses volt-e, jó ízléses volt-e ez a cikk, vagy sem. Én azt hiszem, hogy ez nem vált kárára.
Azt hiszem, nem első alkalommal történt meg, hogy valaki olyasmit ért meg, amiben nem hitt.
Hát igen, sajnos.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Az iménti kerekasztal beszélgetést 1997-ben rögzítettük, és ugyanabban az évben, április 18-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori Magyar Királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények,